1888. április 14. Semmi hírem nincs a főhercegről, ma nem lovagolt a Práterben, pedig Laris grófnővel a szokásos időpontban odakocsisztunk. A grófnő megnyugtatott, hogy egy ilyen jelentős személynek, mint a trónörökös, rengeteg dolga van, nem várhatom, hogy mindig a szoknyám körül sündörögjön, úgyhogy szerinte jól tenném, ha levelet írnék neki. Kérdeztem, hogy mégis miről írjak. Erre a grófnő azt mondta, szerinte nyugodtan megvallhatom az érzéseimet, mert úgy látja, a főherceg rajong értem, és örülni fog, ha megtudja, hogy ez a rajongás kölcsönös. Vecsera Mária naplóját olvassa egy fiatal történész Krisztina, aki évek óta kutatja Habsburgok történetét. Különösen érdekli Rudolf trónörökös és a bárónő kapcsolata és haláluk körülményei. Egy napon Bécsbe hívják, mert a temetőből a baronesz maradványai eltűnnek, aztán meglepő körülmények között előkerülnek. Egy osztrák nyomozó segíti a meglehetősen öntörvényű történésznőt, aki nem is sejti, hogy miféle veszély leselkedik rá. Kelényi Angelikát az Átkozottak című új regényéről kérdezem, és először is arról, hogy ez a történelmi kor érdekelte őt, vagy Rudolf és Vecsera Mária kapcsolata.
Elsősorban engem a rejtélyek izgatnak. Azok a történetek érdekelnek, ahol valamilyen rejtélyt tudok felfedezni. Ilyen volt annak idején, amikor Báthori Erzsébetről írtam, senki nem tudja pontosan, hogy mi történt, írt róla az irodalom, készültek róla filmek, az emberek tudnak egy valamit, a történészek mai napig is vitatkoznak, ugyanez vonatkozik Meyerlingre. Tehát az Átkozottakban ugye Rudolf főherceg és Vecsera Mária szerelme, vagy nem szerelme, az ő öngyilkosságuk, vagy nem öngyilkosságuk, az a mai napig is rejtély, mert nagy homály fedi. Annak idején ugye titkosították a teljes aktát, ami az ő halálukkal kapcsolatos volt. És hát ugye nagyon sokáig nem is lehetett tudni, hogy Vecsera Mária is ott volt akkor, abban a pillanatban, amikor Rudolf főherceg meghalt, mert őt úgy vették, mintha nem is tartózkodott volna akkor Meyerlingben, ezek a dolgok csak később derültek ki.
Nyilván ez olvasó óhatatlanul összeveti a regényedben haladva a saját ismereteit erről a témáról, és elkezdi szétszálazni, hogy akkor most mi a fikció.
A történelmi háttér az valós, tehát annak a kornak a történelmi eseményeiről csak akkor számolok be a könyvemben, hogyha én azt tudom, hogy az valós, illetve az én szerkesztőm, aki történész egyébként, aláírja, hogy ez valóban így rendben van. Viszont én mindig fikciót írok. És amikor én ezt megírom, általában próbálom úgy átadni az olvasóknak, hogy hihessék el, hogy valóban ez történt. Pedig egyébként fogalmam sincs, hogy mi történt, hisz nem vagyok történész, nem tudok olyan mélységekbe kutatni, nem tudok új felfedezéseket tenni. Nekem elméleteim vannak, de én nem hiszem el a saját elméleteimet, és az olvasók se higgyék el az én elméletemet, csak érezzék úgy, mintha így is történhetett volna. Tehát nekem ez a célom, hogy valósnak tűnjön az az esemény, és pontosan attól tűnik valósnak egyébként, hogy a történelmi háttér az valós. Azok az események, amiket én leírtam, szereplők, a nevek, azok mind valósak. Akár még a jellemrajzok is, hiszen rengeteget olvastam utána, akár Erzsébet királynénak, akár Vecsera Máriának, Rudolf főhercegnek. Viszont az esemény, amit köré szövöm az egész történetet, az fikció.
Azt számolgatom, hogy hány olyan eszközöd van, ami ezt a hitelességet igazolja az olvasó számára. Egyrészt naplókat használsz, több naplót is írtál. A másik pedig, hogy ugye a mai szálban az a kutató hölgy, aki kap egy értesítést, hogy végre valami a rejtély ügyében megnyílik, lehetőség van kideríteni, hogy mi történt. Ő is, mintha hitelesítenék ezt a te elméletedet.
A naplók azért érdekesek, mert eredetileg Ferenczi Idának a naplóját szerettem volna használni, illetve az általam kitalált naplóját. Most Ferenczi Ida volt a magyar udvar hölgye és bizalmasa és barátnője Erzsébet királynénak. Ő tanította magyarul, rengeteget beszélgettek, tényleg baráti kapcsolatban voltak, de aztán megváltoztattam ezt a tervet, és kitaláltam egy fiktív személyt, Kövesdi Katinkát, mert mindig vigyázok arra, hogy ne hamisítsam meg a történelmet.
Ő is udvarhölgy, ő is magyar udvarhölgy.
Ő is udvarhölgy, felolvasónő, de nem mertem Ferenczi Idát használni, hiszen ő egy ismert ember, egy ismert történelmi személy. Neki tényleg van naplója, nem akartam meghamisítani az ő gondolatait, vagy az ő életét, ezért találtam ki Kövesdi Katinkát. Vecsera Máriának fogalmam sincs, hogy maradt-e fenn naplója, szerintem nem, de én azt gondoltam, hogy az ő szemén keresztül mutatva be ezt az egész történetet, sokkal közelebb fogok kerülni az olvasókhoz, tehát ennek a 16 éves lánynak, 17 éves lánynak a gondolatain keresztül át tudom vinni az én elképzelésemet az egész szerelmi történettel kapcsolatban.
Nézzük a mai szálat. Miért izgatja ennyire ezt a főhősödet, ezt a fiatal nőt, aki aztán Bécsbe is elutazik?
Van rokoni kapcsolat közte és Vecsera Mária között. Ácskovács Krisztina egyébként a főhős neve. Krisztina távoli leszármazottja Vecsera Máriának, és hát tulajdonképpen, amikor az egyetemen történelmet tanult, akkor egyszerűen erre a szára állt rá. Tehát mindenki szakosodik valamilyen irányba, őt ez érdekelte a leginkább, és hát mindent felkutatott, amit csak lehetett, de hát megakadt ő is a rejténynél. Ott megakadt, hogy most mi történt valójában, hiszen még a történészek sem tudják. Illetve a professzora, akivel volt egy kis szerelmi kapcsolata is még az egyetem alatt Bécsben, bevonja ezekbe a nyomozásokba. De egyébként az talán a főszövegben is benne van, hogy kirabolták Vecsera Mária sírját. És ennél a pontnál hívta fel a bécsi professzor először Krisztinát, elhívta Bécsbe, ott nyomozgattak, semmi nem történt, majd meglett a tetem. És innen indul tulajdonképpen a regény, hogy meglett a tetem, na de hát most miért hozott valaki vissza maradványokat egyáltalán, miért rabolta el valaki Vecsera Mária maradványait.
Ugye a címről beszélnünk kell, hogy átkozottak. Ha már rejtélyről beszélünk, akkor a te elképzeléseid szerint van mitől tartani az uralkodó családnak.
Most már nem tudom pontosan, én sem, ezt lehet, hogy nem kéne bevallanom, de nem tudom, hogy Battyányiné átka volt ez valójában, vagy Battyányiné lánytestvérének az átka. Többféle forrásból olvastam, hogy melyikük átkozta meg a Habsburg családot, és aztán a nép vette át ezt az átkot, és a nép úgy fordította le saját magának, hogy addig nem nyugodhat a 13 aradi vértanú, amíg 13 erőszakos halál nem történik a Habsburg családban. És megtörtént.
És a te elképzeléseid szerint, hogy a regényben van arra utalás, hogy voltak, akiknek ez életfeladat volt, hogy ezt az átkot beteljesítsék. A Rudolf főherceg személyiségéről azért beszéljünk, mert itt is elbizonytalanodtam. Mennyit tudtál arról kideríteni, hogy ő valójában hogyan viselkedett férfiként, hogy hogyan állt az ő pozíciójához, az élethez, vagy a halálhoz?
Hát Rudolf főherceg egy rockstar volt. Tehát, hogyha most élne, akkor ő egy rockstar lenne. És nagyon jó volt a PR-ja a nép körében, ugyanis ő szóba állt olyan emberekkel, akikkel mondjuk az uralkodó család soha nem állt volna szóba. Különböző politikai csoportokkal tartott kapcsolatot, tehát ő egy ilyen abszolút ilyen liberális, laza, vagány, ugyanakkor, meg hát mégiscsak trónörökös, és hát ugye volt egy enyhén szólva is savanyú felesége, akit nem szeretett, és akivel ugye politikai házasságot kötött. Na most azért azt is lehet róla olvasni, hogy benne elég erős volt a halálvágyú, depresszióra hajlamos alkat volt, amit nem is csodál az ember, hogyha mondjuk Ferenc József az apukája, és mondjuk egy olyan katonai nevelést kap, ami az ő gyerekkori lelkét teljesen megviselte. Ő ezt a katonai nevelést kapta ugye ugyanúgy, mint az apukája. Tehát Ferenc József is ezt kapta. Csak éppen Rudolfnak volt egy anyukája is, és nagyon sokat örökölt tőle Rudolf. Ő inkább költő, művész, gondolkodó típus volt, és főleg, mondom, liberális gondolkodású.
Kelényi Angelikával beszélgettünk Átkozottak című új regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.